egy olyan urat szeretnék köszönteni itt a Poptarisnyos stúdiójában, aki most kapcsolódott be igazán nagyon aktívan az AHU munkájába. Az Afrikai Magyar Társaságról van szó. Előtte pedig elég sokat töltött el a TV2-ben. A neve Kembe Sorel Arthur, és ez az Arthur név, ez nagyon tetszik. Szervusz, szép napot neked.
Szép napot kell én is minden kedves hallgatónak.
Hát na most Sorel vagy Arthur, szóval ez érdekes.
Sorel Arthur, de én inkább az a Sorelt használom valamiért, nem tudom, nekem az Arthur ez olyan kis eminens típusú fickóknak a neve, de én meg nem feltétlenül vagyok az, még ha szerettem is tanulni, meg így jól fog az agyam, de hogy alapvetően nekem olyan érdekes történet ennek a keresztnévnek.
Kíváncsiam, hallom.
A 75-ben, amikor megszülettem, akkor ugye itt még volt kongói követség, Kongóban is, édesapám kongói, Kongóban is volt magyar követség, és aztán utána meghallotta az anyakönyvi hivatal, hogy Kembe Sorelt szeretnének anyakönyvezni, és mondták, hogy az bizony nem működik, mert magyar embernek magyar név kell.
Hát az Arthur az baromira magyar egyébként,
sikerült.
Csak szeretném hozzátenni.
Ez lett a kompromisszumos megoldás. Apám mondta, hogy ez az gyerek bizony nem lesz Józsi. És utána...
Kembe József, hogy nézd?
Gyönyörű, Kembe László.
Vagy Kembe László, igen.
És, na mindegy, és aztán utána volt egy hosszadalmasabb húzavona, nem tudom mennyi hónapos kor, amíg nem voltam anyakönyvező hivatalosan, és aztán ez lett a vége. Hogy akkor Kembe Sorel Arthur lett, az is TH rövidúval irandó. Arthur, tehát még a kompromisszumon belül is kompromisszumot kötöttek, úgyhogy érdekes volt.
Hát az Arthur nevet gondolom soha az életben nem használtad, és nem is fogod igazából használni, csak be van írva az anyakönyvben.
Persze, hivatalos helyzetekben nyilván oda kell írni, de hogy nem, Kembe Sorelként mutatkozok be általában.
TV2-nél dolgoztál nagyon sokáig, aztán a TV2-től távoztál, és most 100 000 watttal az AHU munkájába kapcsolódtál be rendkívül intenzíven. Mit csináltál a TV2-ben, és miért kellett eljönned, vagy miért jöttél el a TV2-ből?
A TV2-ben 2010-ben kaptam lehetőséget arra, hogy a Jobban Rosszban című napi szappanoperában orvost alakítsak, aztán utána a sors iróniája, hogy Kálemi József nevű orvost alakítottam, tehát mégis József lettem.
Mégis József lettél.
Egy 4 évig, és nyilván az emberek nagy része az utcán így szólít meg, hogy szia Józsi. Uh-huh. Úgyhogy ez mindig egy ilyen furcsa
történet. A Józsi az kísér téged.
Az rettenetesen. Lehet, hogy Szent József.
Szent
lesz,
József lesz előbb.
És na, ott ezt 4 évig űztem ezt az ipart ott a sorozatban, aztán ugye párommal is ott kerültem közelebbi kapcsolatba, hiszen mi már ismertük egymást korábbról, és hát tavaly decemberben született meg az a döntés, hogy két ember, két dudás egy csárdában nem fér meg, ráadásul, hogyha mind a két dudás ugye ugyanazt a családot erősíti, ráadásul van egy kislányunk, és úgy gondoltam, hogy érdemes onnan elmenni, éppen azért, mert hát így a jövő szempontjából nem baj, hogyha a családunk egy kicsit stabilabb lábakat ereszt, mert ugye ez egy egészen instabil helyzet ott azért egy ilyen kereskedelmi televíziónak a napi sorozatában lenni.
Az írónak a kezében vagy, aki a történetet próbálja kitalálni és megírni.
Így van, és hát meg nyilván nekem alapvetőleg meg nem is szakmám a színészet, tehát én inkább ennél egy picit kreatívabb ember vagyok, a színészek általában megcsinálják azt, amit a rendező mond, és az nem feltétlenül az a jellegű kreativitás, amire én vágytam és szerettem volna, meg úgy gondolom, hogy belefér így a mondjuk nem vagyok egy kicsit nagyképűsen, de az intellektusomat próbálom egy kicsit fejleszteni, meg előtérbe helyezni. A párom meg színésznő, tehát ő maradt ebben a teleregényben, én meg ugye eljöttem, és december végén ledolgoztam a 3 hónapos felmondásomat, és most már a Magyar Afrika Társaság, tehát hivatalosan szóvivője ként vagyok jelen, de már több éve tagja vagyok az AHU-nak. Voltak rendezvények, amire részt vettem, de most már így a mindennapos életükben és a mindennapos harcokban is megpróbálok aktív szerepet vállalni.
Visszatérve egy picikét, ugye azt mondtad, hogy ez nem a te világod, ez a színészkedés, de sokkal kreatíva, vagy ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mi a te világod, szóval mi az, amiben te igazán jól érezted magad eddig, és belementél kaland vágyból ebbe a televíziós szappanoperába, szóval mi az, amiben te igazán jól érzed magad?
Én szeretek kitalálni dolgokat, egyfolytában kattog az agyam valamin, nem tudom, sosem lehet tudni, mi az, de mindig egyszer csak beugrik valami, és ezt szeretem az ötlettől egészen a megvalósulásig végig kísérni. Legyen az televíziózás, a Duna Televízióban pont amikor én még ott dolgoztam 2011-ben kerültem bele a második tömeges létszámleépítési hullámba, ott voltak olyan jellegű helyzetek, amikor azt mondta a főnököm, hogy igen, ez az ötlet tetszik, valósítsd meg. És akkor elkezdtem szervezkedni, akkor telefonáltam, akkor ha esetleg ez utazásra járt, akkor megpróbáltam valami koprodukciós partnert bevonni, és akkor utána ők bejöttek, akkor elutaztunk, leforgattuk, hazajöttünk, ötleteltünk, megvágtuk, aztán beültem egy üveg borral a tévé képernyő el, és vártam az adást. Nekem ezek az adrenalin löketek, nem kell ugorjak egy háztetőről szárnyakkal főszerep, hogy nekem legyen adrenalin.
Hát az hülyén is néz ki, úgyhogy...
úgyhogy nekem az ilyen típusú tevékenység az, ami inkább nekem kreatív, és itt az Ahunál ebben van bőven.
Hát igen, Balogh. Maga Balogh Sándor is egy rendkívül kreatív ember, aki ugyanúgy, mint te, nem tud nyugodtan ülni a popsiján 3 másodpercig sem. Múltkor vele ültem egyszerre 5 percet, és beszélgettünk, és mondtam, hogy te Sanyi, hát ez világrekord.
Ez igen.
Nem volt telefon, nem volt semmi, csak beszélgettünk.
Ez ismerős, igen. Nehéz vele találkozni.
Nehéz vele találkozni, igen. Visszatérve 3 mondat erejéig még itt erre a Szappan operára, az embereknek, mindenkinek van valami elképzelés, hogy hogyan készül ez a dolog. Tehát egy színpad, egy rádió, egy televízió játék, vagy bármi, úgy nagyjából sejti. De hát itt megpróbálják ezt az egészet életszagúvá tenni, és minthogyha az élet ezt tette volna, vagy így tenni a dolgokat. Szóval hogyan épül fel egy-egy adás adott esetben?
Hát ez egészen összetett, mert hát hogyha a számokkal nem tévedek, legalább 110 ember van, aki ott dolgozik a stúdióban. Uh-huh. Ez egy nagy, hatalmas nagy stúdió, egymásból nyílnak a díszletek. Nem tudom, több tucat író írja a történeti szálakat, a dialógukat, és rengeteg szereplő is van. Azt hiszem, ugye 21 néhány színész játszik benne állandóan. Uh-huh. És ezeket az emberek nyilván valahogy diszponálni kell, mert van, aki színházban van, aki szinkronizál, van, akinek egészen más tevékenysége van, és ahogy sikerül diszponálni, nyilván azért vannak prioritások, akkor az ember bemegy a stúdióba, és lehet, hogy ott van egész nap, de lehet, hogy csak egy jelenetre megy ki, ami azt jelenti, hogy fél óra, kb. Annyit szánnak egy jelenet felvételére, és nem kronológiában veszik föl a történetet, tehát nagyon kell vigyázni, ugye elsősorban a lányoknál, de mondjuk az én hajam is egy egész érdekes, mert egy ilyen mikrofon frizurám tud lenni, hogyha nagyon sokáig elhanyagolom, aha, és hogyha mondjuk levágom egyszer csak a hajamat annélkül, hogy egyeztetnék, akkor előfordulhat az, hogy bemegyek az ajtón hajjal, és kijövök haj nélkül, pedig ott nincs fodrász.
Igen.
Tehát alapvetőleg itt a kronológiai sorrend az így felborul, és aztán a végén a jeleneteket pakolják egymás után úgy, ahogy az a történeti szálban megvan, de éppen ezért nehéz is, mert lehet, hogy olyan utózmányt veszünk föl éppen, vagy vettünk föl, aminek nem tudjuk, hogy miért, mi történt korábban.
Te mondsz valamit, amiről fogalmam sincs, hogy ezeket még kell mondanod.
Előfordul. Nyilván
a
megkapjuk,
tudja,
nyilván megkapjuk mi is előre a szöveget egy héttel, vagy egy kicsit lehet, hogy több idővel, de hogy hát az ember nyilván az arra a következő napi feladatra koncentrál, legalábbis én ilyen vagyok, és nem feltétlenül olvastam el azt, ami előtte volt. Aha. Ott van a jelenet, azt megtanultam, és örültem, hogy megtudtam, mert sok a szöveg, tehát nekem alapvetően ez volt a legnehezebb történet ebben, hogy a szövegmennyiség az napról napra tanulandó, és ez egy iszonyatos ilyen mentális leterhelés, ráadásul úgy, hogy tényleg az ember meg lehet, hogy évfélre ér haza, vagy kicsit később, hogyha külső
helyszínen forgat. És másnap délelőtt már forgat.
És másnap meg reggel már.
Igen, ez egy sorozat, amely napról napra ment, tehát itt meseni, vagy megy.
Ez egy ipar.
Mese nincsen, ez egy gyár.
Ez igen.
Tehát ez úgy kell képzelni, van egy konyha, van egy szoba, van éppen egy espresszó, szóval egymásban nyílnak a díszletek, amelyek úgy szerepelnek ebben.
És akkor ugye az operatőr azt tudja, hogy mit kell éppen látni.
Aha.
És hát voltak olyan kollégák, akik színházból érkeztek oda. Ugye a színház is egy nagyon érdekes közeg, mert ott van mondjuk egy hosszabb próba periódus, amíg az ember begyakorolja a mozdulatokat, hova megy, mit mond, stb. És aztán gyakorlatilag ugyanazt csinálja végig, ugye előadásonként. Finomíthat benne, játszhat benne, megvannak a játékok ugye a partnerekkel, itt erre nincs idő, lehetőség sincsen. Talán, hogyha nagyon gyorsan megvan az a felvétel, akkor azt mondja a rendező, na figyelj, én úgy gondolom, hogy ezt meg ezt kéne így csinálnod, és akkor lenne jó.
Pici finomítás.
De hogyha belecsúszunk abba a 20-25 percben már felvétele, utána nincs finomításuk. Te jön a következő.
Tehát, hogyha akarom, akkor szögletes, teljesen mindegy, letelt a 25 perc, jó napot, jön a következő.
Meg kell csinálni, de hála Istennek, így belülről úgy éreztük mindig, és vannak olyan rendezők, akik nagyon profik egyébként ebben a szakmában. Ők, ha probléma van, azt elmondják, és megcsináltatja még egyszer. Ha nagyon nagy a probléma, de ilyen nagyon ritkán fordul elő. Aki bent ragadt még évek óta ebben a gyárban, az csiszolódik annyira, és lesz annyira profi, hogy ilyen kardinális hibákat ne kövessen el, ami érthetetlenné teszi a jelenetet, hanem hát lehet, hogy más, lehet, hogy éppen rossz lábbal kelt fel, nem tudom, fáj a foga, stb. Ettől maximum ez lehet a probléma, de ilyen szakmai dolgok nincsenek hibában.
Csak a kreativitás hiánya volt, ami miatt nem fogott meg a színészet, vagy volt ott más is, ami miatt végül is hát nem tudtál igazán megmaradni abban a közegben?
Hát én azt mondom, nekem az az érdekes, hogy én mindig próbáltam így eltávolodni tőle, és aztán egyszer csak mindig sikerült mindig visszarángatni. De én nekem volt 2010-ben, amikor engem felvettek a sorozatba egy párom, aki Gornagy Nagy Mária színi tanodát végzett, nem volt munkája néhány hónapig otthon, és nagyon rossz volt ettől a hangulat. Én felhívtam azt az úriembert, aki a szereplőket válogatta a sorozatba, és akkor mondtam neki, hogy van a párom, legalább nézzétek meg, légy szíves, egy nem tudom, hogy próba felvétel legyen. Oké, másnap visszahívott, és mondta, hogy neked lenne itt egy szerep. Eszembe se jutott belekerülni. Belekerültem. Most a mai helyzet az, hogy ahogy tavaly december végén, 2014 december végén ugye letudtam az egészet, ezt a sorozatosdit, ma akkor a színészetet lapozzuk. Most Martó László, a Víg Színháznak a főrendezője fölhívott pár hete, hogy az Ösztánc című darabban szeretné, hogyha szerepelnék a Víg Színházban. Tehát így úgy gondolom, hogy ennek van valami oka, csak még nem jöttem rá, hogy mi, hogy nem enged el.
Hát van benned valami, ami úgy nagyjából érdekli a rendezőket, érdekli az egész színész világot, és hát ezt csinálnod kell mesen is. Még azt sem kizárt, hogy tehetséges vagy.
Én nem tudom, de én nem rúgtak ki sehonnan még. Tehát ez lehet, hogy nem csinálom túl rosszul. 2004-ben voltam Athénban az olimpián kardvívóként, még kongói kardvívóként, édesapám országának a színeibe. Nem, édesapámnak nincs országa, csak onnan származik. Furcsán, akkor jön az elnök. Na, és miután erről készült egy napló adás a TV2-n, Vujic Trutko csinálta ezt rólunk, vagy rólam, és mire hazajöttem, már várt egy szerződés, meg egy szövegkönyv a Budapesti Kamara Színházba, az Egy csepp méz című darabba Tordi Géza rendezte, és én voltam a fiú. Mm-hmm. Onnan 2-3 év múlva felhívott Géza, egyszer csak az oktogonnál sétáltam, azt gyere már be a játékszínbe egy meghallgatás. Bementem a játékszínbe, ott ült Garas Dezső, Isten nyugasztalja, és odaadtak egy szövegrészletet, az Őrütnök ketrecének a Jakob című vagy karakterét kellett alakítani, ott ilyen instrukció, olyan instrukció, próbáltam venni az instrukciót ide-oda, mire visszaértem az oktogonra, visszaívott Tordi Géza, hogy ott ilyed a szerep. Tehát ilyen, így jöttek egymásból a dolgok, és nem értettem, hogy miért.
Összeértek a dolgok. Így van. Valami oka van az egésznek.
Igen, lehet.
Ne keresd az okát, csináld, ez a legjobb. Még egy mondat erről a világról, ugye a pároddal itt találkoztál, és itt jöttél a sorozatban. Hogy lehet 25 perces jelenet sorok között összejönni valakivel? Szóval hogy történt ez? Ránéz, és azt mondod, hogy Jézus már, ez kell nekem?
Dehogyis, nem a munka közben. A munka közben az ember ugye próbál a munkára koncentrálni.
De hát akkor kellett, hogy kiszúrt, hogy ez nekem kell. Szóval munka közben
ismertük,
nem lehet csajozni, ezt így tudom.
Egymást
jó,
10 éve legalább.
Ja, már ismertétek.
Már régóta, igen, és hát ráadásul mindig, neki nem volt még autója, és mindig beszállt hozzám hazafele.
Aha.
És akkor
hát az elég jó.
Persze, én a belvárosban laktam, ott a Buli negyed kellős közepén, aha, ott mindig a forgatások után első utam a Törzshelyre vezetett, ott voltak a haverok, ő meg jött velünk. Uh-huh. És aztán ment haza hamarabb, mint mi, mert mi belecsaptunk egyfolytában az éjszakába. Uh-huh. És akkor így kialakult valami, és egy ilyen nyárzáró stáb bulin ott kint a stúdió parkolójában mindig van egy hatalmas parti, és aztán ott egyszer csak így
alakult a helyzet. Szóval itt így sodrottál, mint annyiszor az életedben.
Igen, de hát alapvetőleg, hát jó, sodrottam. Valamilyen, ez érdekes, hogy választani kellett valahogy, csak még nem tudom, hogy hogy. De ő se tudja. Igazából ezt hamarabb tudták a kollégák, mint mi. Ráadásul a történetben is egy pár lettünk. Uh-huh. És ott pont abban a periódusban jöttünk össze, a sztori szerint is, mint az életben.
Szóval nagy dolgokra sohasem keressél válaszokat, mert nem fogod megtalálni.
Nem, meg az használódik el, vagy az romlik el leghamarabb, amit az ember sokat használ, ezért nem szeretek túl sokat gondolkodni.
ez nagyon-nagyon jó. Térjünk vissza az ahhoz, ahol hát elég sok mindent csinálsz, és mint szóvivő, mi dolgod van? Tehát mit kell, milyen szavakat kell vinni tovább az emberek felé?
Hát nem úgy visszük a szót, vagy a szavakat, mint Györfi Pál, akinek nap, mint nap van egy olyan feladata sajnos, hogy be kell a tévékamerák.
Szomorú feladatai vannak neki.
Így van. Vannak különféle rendezvények, helyzetek, delegációk, akik mondjuk Afrikából érkeznek, legutóbb itt volt Addis Abebából az ottani főpolgármesteri hivatalnak a delegációja, őket fogadtuk. Korábban találkoztunk a guineai nagykövettel, aki Belgrádban regnál. Uh-huh. Neki most egy humanitárius csomagot állít össze az AHU, és valószínűleg nem tudom, talán jövő héten, de lehet, hogy egy kicsit később ki is kerül ez ugye az ebola elleni küzdelem jegyében, ki is kerül ez hozzá, és aztán ezt valahogy eljutatja majd Konakriba. Tehát ilyen jellegű feladatok vannak, és nyilván, hogyha már Magyar Afrika Társaság, akkor egy ilyen fizimiskájú fickó, mint én, ebbe a képbe belefér. Abszolút. És ezek a delegációk is örülnek, hogyha látnak egy otthoni arcot, mondjuk
igen,
így.
Igen,
a nagykövettel azóta folyamatosan chat párbajban vagyunk, ő már unokaöcsének fogadott, én meg nagybátyámnak kellett őt fogadjam. Szóval nagyon egy ilyen emberi kapcsolat is kialakult, és tehát ilyen jellegű feladatok vannak, nyilván az AHU-nak vannak rendezvényei is, ahol ugye nekem kell ott produkálnom magamat, mondjuk így, és most ugye 2-1%-os kampányban is az arcommal vagyok jelen, az egyik az a Balogh Sándor Alapítvány, ahol a Szerencsi járásban egy nyelvvizsga akció keretén belül nyerhetik vissza azok a diákok a nyelvvizsgájuk árát, akik sikeres nyelvvizsgát tettek. Tehát, és pluszban még az AHU-nak az 1%-os kampánya is itt van. Tehát így ilyen jellegű helyzet az én szóvivésem, és aztán lehet, hogy lesz klasszikus szóvivői szituáció is, hogyha valami olyan történik az
AHU házatáján. Amikor be kell valamit jelenteni, valami fontos dolgot be kell jelenteni. Hány nyelven beszélsz?
Hát angolul, franciául beszélek, meg magyarul természetesen, és hát a középiskolában meg ich hatte mein Abitur in Deutsch gemacht. De hát ennyit tudok, és a németek ilyenkor nagyon rácuppannak, de értek németül, de rettenetesen beszélek. Tehát ez inkább angol és a francia.
Angol és a francia. Hát én azt hiszem, hogy Afrika teljes környezetében ez a két nyelv, ami a kvázi nemzetközi nyelvként uralkodó nyelv, és ez a két nyelven mindenkivel meg tud értetni.
Hát, van még portugál, de az nem olyan túl sok, és azt mondjuk...
Hát meg akkor, ahhoz van egy pici spanyol is, hát nyilvánvalóan ezek ugyanazok a nyelvjárások.
Igen.
Mit szeretném még elérni az életben? Van egy gyermeked, ugye meglehetősen, hát nem, majdnem azt mondom, hogy kísért szemmel érkeztél, inkább álmos szemmel érkeztél.
Igen.
Abban a korban van, amikor ő sír, te meg nem tudsz aludni, vagy ti nem tudtok aludni.
Hát körülbelül igen. Hát nem tudom, én nekem alapvetően ugye párommal együtt ugyanaz a véleményünk a nagy családról, hogy nagyon jó. Tehát ehhez viszont ugye különféle finanszíális helyzeteket kéne kialakítani. Mert egy gyerek még, az szerintem még nem probléma, talán kettő sem, de ennél több azért nem lenne baj, hogyha lenne.
Kettőtől fölfelé már romlik a helyzet.
Ott már nagyon kemény, meg őket ugye nyilván föl is kell nevelni. Tehát alapvetően ilyen hosszú távú dolgokban kéne nekem valahogy így dűlőre jutnom, meg eredményre jutni. Ami, hát tervek vannak. A megvalósítás ez eszméletlen nehéz. Nyilván. Én szeretnék azért lehet, hogy egyszer majd valamikor Afrikában is élni a családdal, ott prosperálni. Hát Kongóban. Kongóban, ahol a rokonság ott van.
Mikor voltál utoljára Kongóban?
2008-ban voltam a Duna Televízió színeiben még. Aha. Egy dokumentumfilmet forgattam. Két, ugye a kongói köztársaság, az a francia gyarmat, és a kongói demokratikus köztársaság, az a belga gyarmat. Annak a két fővárosa, Kinshasa és Brazzaville, a világ legközelebb eső két fővárosa, ez Guinness rekord, mert csak a folyó választja el őket, mondjuk nem egy csekély folyó, 5 km széles, és 72 000 köbméter per másodperc vizet lehord magán.
Ez igen.
És a teljes hosszán valahol mindig esős évszak van, tehát ez a vízhozam marad. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Tehát a két legközelebb eső főváros, és arról a két fővárosról forgattunk ott egy dokumentumfilmet, és gyakorlatilag akkor voltam utoljára, mert eszméletlen drága jegy. Tehát azt hiszem csak egyetlen egy légitársaság megy, és aztán nyilván ebből a piaci fölényből kiindulva, nagyon durva, ez ilyen 1000-1200 eurós jegyeket árul.
Jézus
és hogyha az ember mondjuk elmegy a párjával.
Egyszeri átszállással?
Párizsban átkezdte. Tuti, tehát meg az ember fölszáll 9-kor itt Budapesten, Párizsban ott, vagy 7-kor Budapesten, 9-kor Párizsban van, délbe elindulunk Brazzaville-be a gép, és ott van este 7-re. És aztán ez a legfixebb. Vannak ennél olcsóbbak is, egyszer édesanyám kipróbálta, hogy akkor elmegy nem tudom hány átszállás, amikor Csádban leszállt a kéfélkor, és a pilóta elfelejtett eljönni, hogy felem, akkor azt mondta, hogy még egyszer ő nem szeretne.
Igen, szóval mindig a drágább az olcsóbb, ezt tudjuk.
Úgy tűnik, igen. Főleg, hogyha mondjuk az ember úgy tervezi, hogy családostól megmozdul, én nem csinálom végig a kislányomra ezt a túrát. Egyszer tavaly ott voltunk Horvátországban, elég volt, azt hittük, hogy éjszaka elindulunk, ezt végig alussza, 12 perc múlva ébredt föl, és a 7 órát végigüvöltötte. Úgyhogy ezt nem csinálom végig.
Igen, meg kell várni, még egy kicsikét csökken a sírás utáni vágya, és igen, aztán könnyebb és jobban lehet utazni. Maradjunk a két nagyon közel a főváros, ezek kompok vannak, hajók, vagy hogyan közlekednek egyik városból a másikba? Hát a folyót azt nem lehet megkerülni, mert az mondjuk a legnagyobb.
Hát valahogy így képzelem el most egy kicsit viccesen, amikor a görög mitológiával átviszik, hogy a holtakat a folyón. Igen. Egyszerűen, hát van egy nagy komp, amire ugye felszállni, meg egy konkrét ideje nincs, hogy mikor indul, majd amikor tele lesz. De közben meg 50 fok van, meg úgy, tehát az ember már fürdene, meg átérne valahol, hogyha már úgyis átindul. Mm. És ez egy olcsóbb történet, ez nem tudom, 5-10 dolláros helyzet, de majd tele van a komp. És a víz már mossa a fedélzetet, meg tehát annyira tele van, és közben még ott is árulnak különféle árusok, mindenfajta élelmiszert, meg ezt azt. Közben vannak kis motorcsónakok, 8 személyes vagy 6 személyes kis motorcsónakok, amiben azért általában kétszer annyi ember száll be, 50 dollárért át is visz per fő. És hát mi úgy mentünk át Kinshasából Brazzavillebe, közben nálunk a kamera, a lámpaszett, a saját cuccaink, az középen én nekem a lábam között a motorcsónak széle, a jobb lábamat, ami a víz fölé lóg, azt így fogtam, hogy ne lógjon bele, és aztán közben így az orra az égnek állva, és 500 km per órával, hogy átdöngetett a folyón a pasas, nem éreztük jól magunkat. Viszont ez a leggyorsabb módja, hogy átjussanak.
Hát 50 dollárért persze.
50 dollárért. És nagyon érdekes, hogy van egy csomó régi felvétel, ahol hajóhadak vannak a Kongó folyón, és ezek a hajóhadak ott vannak most is az oldalukra dőlve a folyó szélén, és benne laknak emberek. Már nyilván a fát lehorták róla, és csak a vas szerkezet maradt meg, rozsdásan, vagy így úgy, és aztán ott berendezik a kis lakóközösségüket, és abban laknak. Tehát érdekes, hogy csúszott le egyre lejjebb ez az egész történet, mert régen ez iszonyatos nagy kereskedelmi központ
hát
volt.
Hát a folyó mellett, víz mellett, hát a kereskedelem igen, iszonyatosan jó.
Meg nagyon érdekes volt, az, hogy Kinshasa, mint a Demokratikus Kongó fővárosa, az nekem olyan volt, mint egy ilyen hardcore trance buli, és amikor átértünk Brazzavillebe, az a Mozart fuga. Elképesztő különbség van egyébként. Tehát a Kinshasában, a Demokratikus Kongóban nagyon rossz a fizetőeszköz, nagyon inflálódik. Tehát gyakorlatilag úgy jönnek át a folyón az emberek, hogy két zacskónyi pénzzel, és akkor abból vesz valami két ekkora műtyűrt, ilyen picit. Tehát ilyen nagyon rossz pénz, és nem annyira szervezett a történet. Meg ott ugye a kelet-kongói határvidéken, Goma környékén, ott nagyon régóta már fegyveres harcok dúlnak, hát túl sok ott a földben az, ami érdekes itt Európában. Ilyen gyémánt, olyan bauxit, amolyan kőolaj, meg minden. Az afrikaiak által fogják a fejüket, amikor megint találnak egy kis kőolajat, mert megint háború lesz. Tehát ez sajnos így jönnek egymásból a dolgok. És apáméknál, ugye a kongói, a Brazzaville részen ott viszont érdekes, hogy ott már mint hogyha egy picit előrébb járnának abban, hogy oké, mindenki ellopta, amit el kellett már lopni.
Már nincs
igen, mindenkinek van a Genfi tó partján akármilyen háza, a Champs-Élysées palotája, rendben van, akkor most csináljunk valamit. És most már ott érezhető. Én meg a 2008-ban ott voltam, akkor meglepődtem, hogy szálltunk le, és egy országimás film fogadott, így hogy van egy kis ilyen képernyő, amin hogy a filmet néz az ember a gépen, és ott egy rendesen meg profin összeállított országimás film. És a tartalma is érdekes volt, mert azokat a helyszíneket én ismertem, és nem így emlékeztem rá. 2-3 év távlatából, és fejlődött a történet. Tehát csak a nemzetközi repülőtér is, hogy már gyakorlatilag Ferihegy, vagy mi az most, hogy ilyek?
Liszt-Ferenc. De nekem még mindig Ferihegy.
Nekem is, nem tudom ezt.
Miért kellett ezt megválni? Mi volt baj a Feri?
Nem tudom, ki volt a Feri? Ja, megvan melyik a Feri.
Hát igen, hát az lehet, így már meg lehet magyarázni a dolgot.
Persze, de mondjuk előbb-utóbb ugye az ember elhagyja, mert ugye én meg emlékszem Majakovszki utcára, meg emlékszem az a Népköztársaság útra.
Persze.
És nekünk még mindig egy csomó ideig az volt, hogy lemegyünk a Majába, valamit csinálni, menjünk le a Majába, mert ott laktam én nyilván a környéken, úgyhogy Tehát,
várjál, és csak én emlékszem a kalauzra a villamoson, aki a Rákóczi téren azt mondta, hogy hősök tere, csak mindenki nézett rá. Igen. És miért? Maguk szerint a Rákóczi nem volt hős.
Ja.
És a dolog így nagyjából így rendben volt.
Hát igen. De alapvetően nagyon érdekes különbségek voltak, de túl azon, hogy a két országnak a lakói annyira nem szívlelik egymást, én nekem kívülről, vagy belülről, vagy nem tudom, hogy mondjam, nekem olyan, tehát ez gyakorlatilag ugyanaz a nép. Tehát igen, ott a közép-afrikai régióban ott túl sok etnikum, ott azért nem urak, tehát hogy vannak, oké, vannak etnikumok, de ugyanaz a csapat. Igen, igen. Tehát nem mondhatjuk azt róluk, hogy Budapest vagy Bukarest, hát mert igen. Nem ugyanaz Budapest meg Bukarest.
Ezt Ray Dorsey mondta, amikor itt volt a Mango Jerry-vel. Hello, Bukarest!
Jaj, de gyönyörű. Hát én jöttem egyszer haza, egy nem mondom a légitársaság nevét, és akkor így nyitottuk ki azt a kis kiadványukat, és ott néztünk egy olyan országot, ami furcsa volt, mert a nyugati része az ilyen Magyarország-szerű, és a keleti része az ilyen Románia. És így egybe. Mm-hmm. És közben egy célpont volt Bukarest, és megkérdeztük a légutas kísérőt, hogy hova megyünk, hát Budapest, akkor mutasd meg a térképen, hol van. Nem találta nyilván, mert nem volt benne. És ez egy nagy légitársaságnak.
Fincsi. Szóval nagyon sokat tudnánk még beszélni, de most ezt abba hagyjuk, de remélem, jó, hogy rövid időn belül folytatjuk, mert a téma annyi, mint a fene, nekem még kb. 200 dolog jutott az eszembe, de inkább leállítom magam, és most nem kérdezlek többet, jó, de remélem, hogy találkozunk rövidesen, már egyszer voltál itt, és remélem, hogy a következő nem fog annyi ideig tartni, vagy a kettő között nem fog annyi idő eltelni, mint az első és a mostani.
Köszönöm, szívesen jövök.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és szép napot neked, szia!